Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből olvassuk. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levele 8. részéből, az első 15 versből. Tudtotokra adjuk pedig, atyám fiai, Istennek azt a kegyelmét, melyet makedóniai gyülekezeteivel közlött, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és közösségébe fogadjuk be őket is. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak és nékünk is az Isten akaratából. Hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdte, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jó téteményt is. Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jó téteményben is bővölködjetek. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbálja. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az néktek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképp az akarás készsége, azonképp a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amint kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok légyen, hanem egyenlőség szerint. A mostani időben a ti bőségetek pótolja azoknak fogyatkozását, hogy amazok bősége is pótolhassa majd a ti fogyatkozásokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, nem volt többje, és aki kevesebbet, nem volt kevesebbje. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát ma is közöttünk. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked a te gondoskodó szeretetedet, amit kiterjesztesz reánk minden nap. Köszönjük néked, hogy testi-lelki szükségleteinkről gondot viselsz. Nem azért, mert megérdemeljük, kiérdemeljük, hanem azért, mert könyörülő és irgalmas vagy. Köszönjük néked, hogy kérhetjük bűneink bocsánatát is. Látod, hogy sokféle hálátlanság terheli a mi lelkünket, lelkiismeretünket. Olyan kevésszer gondolunk reád, vagy ha gondolunk is, olyan kevésszer engedelmeskedünk neked konkrétan, könyörülj meg rajtunk vétkeink, bukásaink miatt, miket ellened követtünk el. Köszönjük néked, hogy te ezeket a vétkeinket is a tenger mélyére veted, és nem emlékezel róluk, és így a mi lelkünk is felszabadulhat ezek terhétől, és lelkiismeretünk is megnyugodhat. Kegyelmet, békességet ad nekünk. Köszönjük te néked, hogy tudhatjuk, hogy a Krisztusért vagy hozzánk irgalmas, könyörülő, nem csak a hétköznapi élet, hanem a bűneink vonatkozásában is. Egyedül neki köszönhetjük a drága megváltónak, üdvözítőnknek, hogy ilyen szeretettel fordulsz hozzánk, és nem a te igazságosságod szerint bánsz velünk. Nem ítélsz, nem büntetsz úgy, hogy megérdemelnénk. Köszönjük te néked, Krisztusunk, hogy érettünk áldoztál, mert szerettél minket, és most is szeretsz. Áldunk azért, mert feltámadott üdvözítőnk vagy, aki szólni akarsz ma is hozzánk. Kérünk, hogy szent lelked által szólítsd meg ma is a szívünket, taníts minket. Ne engedd, hogy hiába való legyen ez a mostani egybegyülekezésünk. Add, hogy a szívünk el tudjon csöndesedni, rá tudjon hangolódni, meg tudjuk érteni, hitáltal el tudjuk fogadni, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy áldj meg minket ezen a vasárnapunkon. Kérünk téged arra, hogy áld meg a testvérgyülekezetünket, és minden gyülekezetet szerte a világban, ahol ma is egybegyűlnek, hogy hallgassák a te igédet az emberek. Szólalj meg, és áld meg az ő szívüket, lelküket, életüket is. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük. Szűkölködünk, nagy mértékben, segedelem nélkül. 172. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 25. részéből olvassuk, a 31. verstől a 46. versig. A megnevezett ige helyet leülve tisztelettel és alázattal hallgassátok meg. Máté evangéliumának 25. részében a 31. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének trónszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király ezt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem tettétek meg. Akkor szól majd a bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, mert legkisebbek közül, én vele se cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves testvéreim, meglehetősen irgalmatlan megnyilvánulásoktól terhes világban élünk. Ezekkel a szavakkal, tettekkel találkozunk a családokban, munkahelyeken, egyazon nép tagjai között. Ebben a könyörületmentes, vagy a könyörületességet nélkülöző világban a keresztényeknek, akik Jézus Krisztus könyörületességét átélték, a keresztényeknek mindenképpen meg kell mutatniuk a könyörületességet, és ki kell tűniük az irgalmasságnak a cselekedeteivel. Amint a sötét égen ragyognak a csillagok, úgy kellene nekünk is ragyogni. Egy könyörületet nélkülöző világban a könyörületességünk cselekedeteivel. De mik a könyörületesség cselekedetei? általánosságban úgy fejezzük ki, hogy mindazok a tettek, amikkel embertársainkon, akik rászorulók, segítünk. Úgy a lelki, mint a testi szükségleteiken próbálunk enyhíteni. Így módon két csoportba szoktuk osztani a könyörületességnek a cselekedeteit, úgy, mint a testi könyörületesség cselekedetei és a lelki könyörületesség cselekedetei. A testi irgalmasság cselekedeteit sorolja föl az Úr Jézus a felolvasott ige szakaszban, mint az éhezőknek a megvendégelése, ételt, italt adni, ruhát adni, alamizsnát adni, hogy régiek mondták, hajléktalanokat, vándorokat befogadni, szállást adni nekik, a szomorúakat megvigasztalni, a betegeket, elesetteket felkarolni, látogatni, a börtönben lévőkhöz elmenni, vagy, erről nem beszél Jézus, de ide szoktuk sorolni, a halottakat tisztességgel eltemetni. A testi irgalmasság cselekedetei mellett vannak aztán a lelki irgalmasság cselekedetei, amikbe ilyeneket szoktunk sorolni, mint a tanítás, tanácsadás, a vigasztalás, bátorítás, a türelmes elviselés, és még néhányat. Tehát amikor valakinek a testi, lelki szükségleteit látjuk, észreveszünk, és rajta segítünk, ez a könyörületesség. Az ifjúsági hetünkön elmentünk a Szepesség egykori fővárosába, Lőcse városába, aminek főterén áll az anzsúkori Magyarország egyik legnagyobb temploma. A templomban, hát katolikus templom, van sok minden, de van ott egy nagyon szép falfestmény, 1380-ból való, és ezeken a falképeken, ami két sorban vannak, az alsó sorban a 7 fő bűnt látjuk, és fölötte pedig a könyörületességnek a 7 cselekedetét. Ez egy nagyon szép szemléltetése egyébként a Máté evangéliumából felolvasott ige szakasznak. Majd erre még egy kicsit visszatérek. Minden esetre annak idején már az 1300-as években is az ottani pap, vagy papok szükségesnek látták, hogy a város lakóinak a figyelmét felhívják azért. Nem csak a 7 fő bűre, hogy azt kerüljék, hanem a könyörületességnek, a 7 erényére is, hogy arra meg törekedjenek teljes szívükből. Minden esetre ezeket a cselekedeteket, akár a testi, akár a lelki irgalmasságnak a cselekedeteit legvilágosabban Jézus Krisztus életében látjuk ugye felragyogni. Ő volt az, aki lépte nyomon a könyörületességet sugározta az ő körülötte élő vagy lévő emberek felé. Felveszi gondját a testi betegeknek, gyógyítja őket, jó irányba fordítja a tönkrement életű embereknek az életét, vigasztalja a gyászolókat. Lényeg, hogy nem akarom ezt tovább itt ecsetelni, mert mindjárt tudhatjátok, akik az Jézus életét ismeritek valamennyire, hogy ő, mint egy a nap sugározza a sugarait, úgy sugározza magából a könyörületességnek a tetteit. Állandóan könyörül a körülötte élő embereken. Olyan jó tudnunk egyébként, hogy ő ma is ilyen. És nem csoda, hogyha valaki átélte az ő könyörületét, a bűnbocsánatot, a szabadítását, akkor abban az emberben is Jézus ezeket a dolgokat munkálja. Azt munkálja, hogy ő is könyörületes szívű ember legyen, irgalmas szívű ember legyen. És megtalálja majd azt a konkrét tettet vagy szót, amiben ezt éppen kifejezheti valaki felé, akivel találkozik, akire észrevesz, hogy rászorul valamiféle könyörületre, irgalomra. De a második kérdést hadd tegyen fel. Kiken kell könyörülnünk? A felolvasott bibliai részben Jézus különösképpen a hívő testvéreinket ajánlja figyelmünkbe. Azt mondja a 40. versben, hogy amennyiben megtettétek ezeket, egyel emez legkisebb atyám fiai közül. a legkisebbek kifejezésen ezeket a felsorolt, elesett, rászoruló embereket kell értenünk, de nem úgy általában, hanem azok közül is azokat, akiket Jézus a testvéreinek nevez. Az én legkisebb testvéreim közül. Jézus pedig a testvéreinek, családtagjainak, fitestvéreinek, nőtestvéreinek mindig a benne hívő embereket nevezte. Ő azonosította magát a benne hívőkkel. És ezért mondja, hogy amit egynek, a legkisebbek közül megtettetek, azt nekem tettétek, vagy velem tettétek meg. Tehát az Úr Jézus Krisztus elsősorban azt ajánlja az ő benne hívő embereknek, hogy az ő benne hívő emberekkel cselekedjenek irgalmasságot. Nagyon szép, itt megint a lőcsei templomra hadd utaljak vissza, hogy ezeken a falképeken a rászorulókat, a betegeket, vagy gyászolókat, vagy börtönben lévőket mindig glóriával ábrázolják. Ezzel kifejezik azt, amit Jézus mondott, hogy ő azonosítja magát ezekkel az emberekkel, akik benne hisznek, és ezért, amit velük tesznek, azt ő vele teszik. Ezt próbálta a festő érzékeltetni, az, hogy glóriával ábrázolta a rászorulókat. Tehát elsősorban, amikor a könyörületességről van szó, testvérek, akkor Jézus nekünk az ő saját népe tagjait ajánlja. Különösen is a figyelmünkbe. Ők élvezenek prioritást. Természetesen a Szentírásból ismerjük azt, hogy az Atya Isten könyörülő az ellenségeivel szembe is. És Jézus Krisztus is könyörülő volt azokkal is, akik nem törődtek vele egyáltalán, vagy megvetették, vagy elutasították őt. Ő azokkal is könyörületesen bánt. Ennél fogva nekünk is szükséges voltak éppen minden rászoruló emberrel, akár hívő, akár hitetlen, könyörületesen bánni, de mégis Jézusnak itt a Máté evangéliumában mondott szavai azt helyezik a szívünkre, hogy a lelki testvéreinkkel, az Úr Jézusban hívő testvéreinkkel cselekedjünk elsősorban jót és könyörületességet. Tulajdonképpen ez látható az első keresztényeknek a közösségi életében is, ahol például az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében olvassuk, hogy mindnyájan, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Jószágaikat, marháikat eladogatták, szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt rá. Vagy egy másik részben, a negyedik részben, senki semmi jószágát nem mondta magáénak, hanem mindenük köz volt, szűkölködő pedig nem volt közöttük. A második korintusi levélből felolvasott ige szakaszból is azt látjuk, hogy az egyik gyülekezet nehéz helyzetben volt, és több más gyülekezetek tagjai, Makedónia gyülekezetei, meg a korintusi gyülekezetet is erre szólítja Pál apostol, vegyenek részt a ma szegény, nélkülöző testvéreiknek a megsegítésébe. Nem úgy, hogy most ők szegényedjenek el, hanem mindenki a maga képességei szerint segítsen annak, aki éppen rászoruló. Az első keresztjének között, amikor nem gyakorolták a könyörületességet, akkor ezt Pál szóvá is tette. Például a korintusi gyülekezetben, az első levélben olvasunk erről, az úrvacsora alkalmából volt egy közösségi vacsora is. A gyülekezet tagjai együtt leültek, és nem csak úrvacsoráztak, hanem megvacsoráztak, ettek közösen. Gyülekezeti vacsora, vagy gyülekezeti ebéd lehetett. És akkor mi történt? A gazdagok előszedték a jó kis finom falatokat, és a szegények meg ott ültek, a szemük kopogott az éhségtől, nekik nem adtak semmit. Nem könyörültek a gazdagabbak a szegényebbeken. És Pál azt mondja, ez így nem mehet. Hogy gondoljátok ezt? Hogy egyik éhezik, a másik meg ott dőzsöl. Egy azon terembe, egy azon közösségbe. Hát ez így nem lehet. Hát osszák meg, akiknek van, osszák meg azokkal, akiknek nincsen. Karoljátok föl egymást, hogy egyenlően legyetek. Testvériesség legyen közöttetek. Nem kell úgy felfognunk ezt, hogy valami kommunista, nem tudom milyen vagyonközösség volt ez, mert nem az volt, egyáltalán nem az volt. Nem az igazságos, szocialista társadalom példáját kell itt látnunk, hanem egyszerűen azt, hogy akinek volt, szeretetből kellett adni a másiknak. Nem méricskélte ott senki, hogy most akkor kinek mennyi van, meg mennyi nincs, hanem egyszerűen könyörüljetek meg azokon, akiknek nincs, adjatok nekik. Tehát szóvá tette az apostol az első gyülekezetek életébe is, ha nem gyakorolták a könyörületességet, de sok helyen tényleg gyakorolták. Ezért a kívülállók egy új együttélési formát kezdtek érzékelni, úgymond a keresztények között. Ne felejtsük, hogy pogány világban éltek, abszolút pogány világban éltek, ahol nem ez volt a szokás, ami közöttük kezdte felütni a fejét. Észrevették, hogy ez valami más közösség itt. Mert itt, akiknek van, azok könyörülő szívvel fordulnak, akár testi, akár lelki szükségeikbe, a nélkülözőkhöz. Miféle társaság ez? Maguk a hívő emberek is tudták, hogy a közösségük tulajdonképpen egy új társadalom csírája. Ők az új égnek és az új földnek a társadalma. Kiváltságnak érezték, hogy oda tartozhattak. És küldetésüknek érezték azt, hogy ahogy majd a mennyben lesz, ahol nem lesz gazdag meg szegény, úgy legyen már itt a földön is a gyülekezetbe. Hogy ne legyen gazdag és nélkülöző, hanem akinek van, akár lelki, akár anyagi java, ossza meg azzal, akinek nincs, és karolja fel. Akár egyszer, akár rendszeresen. Mert a földi gyülekezetben meg kell látszódnia valaminek, az Isten országának, a mennyek országának a viszonyaiból. A gyülekezet az egy kis darab menny kell, hogy legyen a földön, ami ott nem lehet, itt sem lehet köztünk. Ezeknek az első keresztényeknek a számára testvérek csak nem ismeretlen az a gondolat, hogy a vallás az egyes ember és az Isten kapcsolata. És semmi köze nincs a fele baráthoz, a hívő testvérhez. Ezt testvérek, ez nem így volt náluk. Ő számukra az, hogy Istenhez tartozunk, Krisztust hisszük, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, azt jelentette, hogy belépünk abba a társaságba, amely Krisztus körül összegyülekezik. Nem egyének vagyunk az Istennel, hanem egyének közösségben együtt az Istennel, együtt a Krisztussal. Ez egy ilyen modern kori alakulat, hogy én és az Isten. Azt a többiek nem érdekelnek egyáltalán. Ez a közösségmentes, egyéni hívő élet. Ez a Bibliában is, de az első keresztények között is, már a bibliai kor megelőző időben, gyakorlatilag ismeretlen. Ismeretlen. Ez egy megromlása a kereszténységnek, amikor úgy gondoljuk, hogy csak az Úr meg én, és akkor többiek meg nem érdekelnek. Hogy mi van velük, mi nincs velük, miük van, miük nincs, kit érdekel. Nem vagyok rájuk kíváncsi. Figyeljétek meg így magatokba is, hogy ott van ez a hajlam, mert ez egy nem igeszerű, nem az Úr szerint való hajlandóság. A keresztény élet az egy közösség élet. Ezek az emberek közösségben éltek. Tudták, hogy majd a mennybe is közösségbe kell lennünk, ott sem úgy lesz, hogy én állok majd az Úr Jézus előtt, mint egyedüli üdvözült, aztán a többiek meg nem törődök, mert nem is... Nem. Ott se úgy lesz. Itt se lehet úgy a földön. Ami a mennybe, az kell, hogy legyen itt a földön, és amennyire csak rajtunk áll, erre kell törekedni. Örömmel vették ezek az emberek, ezt nem tehernek fogták föl. Közösségbe kell tartozni. Örültek neki, hogy mi vagyunk az Isten új társadalma. Jézus Krisztus nem sokára visszajön, egy új eget, új földet teremt, és mi leszünk ott a polgárság, mi leszünk annak a lakói. Ő is, én is, és köztünk a szeretet fog uralkodni, azt mondja Krisztus. Egy teljesen más világ lesz, hát itt a földön, meg ne törődjük egymást, dehogy, de már is elkezdjük. Könyörülnöm kell a másikon, szeretettel, lelki-testi szükségleteiről gondoskodnom. Tertullianus, az egyik régi keresztjén atyánk írja a keresztjének életéről, hogy még ha van is valami közös pénzkészletünk, azt se rugdosással szedtük össze Isten tiszteletünk számára. Közöttünk mindenki ad a hónap egyik napján, vagy amikor neki tetszik egy kis összeget, akkor ha módja van rá, és mindenki tetszése szerint cselekszik. Ezek a pénzek a kegyesség zálogai. Nem evésekre, ivásokra, áldatlan lakmározásokra fordítjuk, hanem a szegények élelmezésére, eltemetésére, apátlan szegény árvák, mozogni is alig tudó megvénhet testvéreink számára, épp úgy, mint hajótöröttek, bányába zárottak, száműzöttek vagy börtönben lévők testvéreire, testvéreinkre támogatására, már amennyiben Istenért szenvednek és vallásukhoz hűek maradnak. Sok példát lehetne sorolni, itt most nem akarlak ezekkel terhelni benneteket, de csodálatos látni az első keresztény századokban azt, hogy a keresztények mennyire odafigyeltek egymásra, és a rajtuk kívülálló, valóban hitetlen, pogány, velük szemben nagyon ellenséges embertársaikra is, és ahol tudtak, segítettek. Leírják például, hogy az egy példát hadd mondjam el, Alexandriában és Kartágóban járványok pusztítottak, és ezekbe a városokba a keresztjének szolgálták a szenvedőket, bár ők is tudták, hogy a járványt meg fogják kapni, és ők is belehalnak majd. Eusebius, az egyik egyháztörténet írója azt írja, a legtündöklőbb fényben tűntek fel a pogányok szemében ekkor a keresztjének, mert ők voltak az egyedüliek, akik így rettenetes betegségek közt szánalmat és emberies gondolkodást mutattak cselekedeteik által. Némelyek nap-nap után egyebet se tettek, mint azokat a halottakat szedték össze és temették el, akikkel senki nem törődött, mások összegyűjtötték az egész városból az éhezőket és kenyeret osztottak közöttük. Vajon, ha az Úr ma úgy ránk néz, akkor mit lát? Mert most, hogy mi volt a történelemben, az egy dolog. Kérdés, ma mi van a történelemben, a hívő emberek között? Látja az Úr a szívünkben a könyörületességet, és látja-e ennek a akár szóbeli, akár cselekedetbeli konkrét megnyilvánulásait az újszegedi református gyülekezetbe, ahol állítólag egy csomó hívő ember gyülekezik össze. Harmadszor azt a kérdést tettem föl így magamban, amikor készültem, hogy de hát hogyan tudunk mi könyörületesek lenni? Mert látjuk, hogy mi ez a könyörületesség. Azt is látjuk, hogy erre igen nagy szükség van, de hogyan tudunk mi könyörületességet gyakorolni? Hát voltak éppen testvérek, ez nem egy belső harc nélküli cselekedet. Mint hogy a megbocsátásnál is mondtam, hogy az is egy belső tusakodással jár, ez is azzal jár. Ugyanis a természetünkben van egy csomó olyan vonás, az emberi természetünkben, jellemünkben. Van egy csomó olyan vonás, amit meg kell tagadnunk. Ahhoz, hogy könyörületesek tudjunk lenni. A könyörületesség valahogy nincs benne a mi természetünknek a vonásaiban. Az nincs benne, az nem úgy automatikusan jön. Mi jön automatikusan? Hát például az önzés. Az önzés. Amikor csak magammal törődök, és azt nézem, hogy nekem több legyen, minél több, mindenből minél több. Nekem, minden. Ez ott van bennünk. Ez természetesen kiütközik rajtunk. Aztán ott van a kapzsiság. Gyűjtögetjük. Akár szellemi, akár anyagi javakat. Gyűjtögetjük, kuporgatjuk. Ez a miénk. Ezért megdolgoztam. Így vagy úgy hozzájutottam. Ebből adni? Hát dehogy. Csak gyűjteni, őrizni, szaporítani. És nem tudok emiatt, a kapzsiságom miatt, nem tudok másfelé fordulni. Se lelki, se testi szükségében másiknak segíteni. Dicsvágy. A vagyon tesz nagyjá, nem? A mai világban az a valaki, akinek minél több van. Akár, mondom, akár anyagi vagyon, akár szellemi vagyona. Minél több legyen, és minél okosabb vagyok, minél értelmesebb, és minél nagyobb bankszámlám van, minél szebb a házam, annál dicsőségesebb, nagyobb, tekintélyesebb ember vagyok. Dicsvágy. Erre törünk. Ezt szeretnénk. Csak nem fogom felszámolni dicsőségem alapjait. A büszkeség. A vagyon, mindig ezt látjuk, hogy szinte 100%-ban ezt látjuk. Mérhetetlen büszkévé teszi az embereket. Annyira, hogy észre se veszik a rászorulókat. A gazdag ember a bibliai példázatban észre se vette Lázár. aki a kapujába volt odavetve, mint egy koldus. Észre se vette. Lehet, hogy meglátta, de valójában nem vette észre. Nem törődött vele egyáltalán. Ő ottan gazdagon, patyolat fehér ruhába, evett, ivott, a kutyák ettek az asztaláról a lehult étkekből, de a koldus, aki oda volt vetve, azt kapargatta szerencsétlen a nyomorúságába a sebét, észre se vette. Mondom, ha látta is, nem vette észre. Méltóságán alulinak tartotta, hogy azzal ott foglalkozzon. Mi az ott? A büszkeség. Aztán a hitetlenség. Ez is egy jellemvonásunk. Azt gondoljuk, hogy hát nem fogok másokon könyörülni, mert akkor nekem kevesebb lesz. És akkor mi lesz, ha nekem kevesebb lesz a bankszámlámon, mondjuk? Vagy a kamrámba. Mi lesz? Hát nem fog rólam gondoskodni az én mennyei atyám. Nem mondta, hogy ha én az övé vagyok, nem kell félnem, hogy mit egyek, miben öltözködjek. Mit. De mondta, de nem hiszem neki. És azt gondolom, hogy a vagyon biztonságot ad. A vagyon biztonságot ad. Ha van, akkor az én védelmem, az én kőfalam, ami engem körülvesz, a pénzem, a vagyonom, a tudományom. De ezt másokkal megosztani, felszámolni azt, ami nekem biztonságot ad. Létbiztonságot. Nos, lehet, hogy még a versengés is ott van bennünk. Ez a nyomorult tulajdonság, ami arra indít, hogy állandóan nézzük, hogy kinek van több, és egyrészt elirigyeljük, de másrészt ugye le akarjuk pipálni a másikat állandóan. Majd megmutatjuk. Nekünk több van, mi nagyobbak vagyunk, mi erősebbek vagyunk, és akkor kezdődik ez az áldatlan tusa harc. Természetes jellemvonásaink ezek, testvérek. Ott vannak bennünk ezek az indulatok, ezek a hajlamok, és ezek mint egy megakadályozzák, hogy a könyörületességet gyakoroljunk bárkivel is. Ha csak nem kezdünk ezek ellen egy harcba, magunkba. Ha csak nem kezdünk el harcolni a saját büszkeségünk, hitetlenségünk, irítségünk, versengés, büszkeség és a többi nyomorult hajlamunk ellen. Mert ha ezeket le tudjuk győzni, akkor adott konkrét esetben, akkor utána fogunk tudni könyörületesek lenni. De ennélkül a belső harc nélkül, amit a Biblia egyébként önmegtagadásnak nevez, enélkül nem tudunk könyörületességre indulni. És ebben az egész harcban, testvérek, egy árva lépésre tudunk tenni az Úr Jézus nélkül. Nem tudjuk egyszerűen önmagunk erejéből legyőzni ezeket a bennünk lévő hajlamainkat. Szükségünk van rá újra meg újra, ezért naponta és óránként segítségül lehet, és kell is hívnunk őt, hogy Uram, légy segítségül nekem, hogy mondjuk a büszkeségemet le tudjam győzni. És lehessek mondjuk alázatos, és úgy tudjak adni. Lelki vagy akár anyagi javakat is. E belső tusa, belső harc nélkül, testvérek, nem fog menni. Az biztos, hogy Jézus Krisztus megbocsátja nekünk az elkövetett bűneinket ezen a téren, és az is biztos, hogy felszabadítja a mi szívünket, lelkünket, kezünket a könyörületességnek a cselekedeteire. De csak ő. Csak ő. Ő nélküle nem tehetünk egy lépésse. Ő általa megnyílik a szemünk is, az összeszorított markunk is, a bezárt szívünk is, arra, hogy akár névtelenül, akár névvel a rászoruló testvérnek a gondját, baját egyáltalán észrevegyük. Aztán utána valahogyan gondolkozunk rá, hogy tudunk rajta segíteni. És aztán segítsünk is rajta. Egyébként úgy valamelyik nap éppen elgondolkoztam ezen a vakságunkon, meg értetlenségünkön, mert egy házi istentiszteleten voltam, ahol beszélgetés közben előkerült, egyik testvérünk mondta, hogy milyen nehéz a házastársát gondozni, és ápolgatnia. Hagyhattuk volna annyiban, de úgy valahogy úgy beleakadtunk ott ebbe, és megkérdeztük, hogy de hogy is? Hogy van ez? Mi a nehéz benne? Vagy hogy van? És akkor, mint hogyha egy zsilipet húztunk volna föl. Majdnem egy fél órán, 3/4 órán keresztül beszélt a testvérünk arról, hogy milyen nehéz. És mindjárt bocsánatot kért utána tőlünk, hogy ne haragudjunk, hogy ezzel terhel bennünket. De ez van. Mondtuk, hogy egyáltalán nem haragszunk, sőt örvendünk, és most már hirtelen akkor kezdtük érezni, hogy hol is tudunk segíteni, mibe is kell neki segíteni. Hol kell a könyörületességet, vagy hol tudjuk a könyörületességet. Mindjárt valaki fölajánlott valamit, más is fölajánlott, a harmadik is fölajánlott valami segítséget neki, hogy ne érezze magát egyedül. De ez az kellett, hogy amikor mond valamit, akkor nem olyan érzéketlenül elmegyünk, mert de amúgy elmentünk volna, mert nem értünk a félszavakból, meg az elejtett félmondatokból, mert olyan vakok vagyunk, meg süketek. Meg nem is nagyon érdekel, mert nem is érdekel igazán minket. De hogyha belemegyünk a dologba, visszakérdezünk, mindjárt kiderül. És akkor van egyféle testvéri közösségünk. Apropó, testvéri közösség. Megint a Lőcsei templom jut eszembe. Ahol egy nagyon érdekes dolog van ezeken a képeken, tudnélik, amikor azok az emberek, akik cselekszik az irgalmasságot, azok mindig egy férj és egy feleség. Egy házas pár. Ahol a férj cselekszi az irgalmasságot, és segítő társként ott áll mellette a felesége. Ez nagyon gyönyörű. Tehát azt mondja az ember, na 1380 ide vagy oda, gyönyörű, bibliai gondolat. Az Úr azt akarja, hogy ha valakinek van házastárs, akkor a házastársával együtt legyen könyörületes. Nem úgy, hogy a férj nem akar segíteni, vagy az asszony nem akar, azt a másik meg akar, és akkor ott vitatkoznak egymással, hogy most hogy, hanem a férj ebben is legyen fő, menjen elől, és a feleség pedig ne akadályozza, ne mondja neki a magáét hátulról, hogy miért nem kell azt úgy csinálni, hanem legyen neki a segítőtársa. Azt hiszem, hogy az Úr tudja ezt is elvégezni, testvérek, hogy férként elöljárjunk a könyörületességben, az asszonyok pedig segítsenek nekünk, buzdítsanak minket erre, és ne hátráltassanak, vagy éppen fordítva. Vagy éppen fordítva ne legyen. Az Úr tudja elvégezni bennünk, hogy ne akadályozzuk egymást, hanem segítsük egymást a könyörületesség gyakorlásában. Íme 14. század. Lőcse falfestmény tanulságai. Ha bemegyünk a templomba, azt hiszük, hogy egy katolikus templomban nem lehet semmit se tanulni. De hát úgy látszik, hogy mégiscsak lehet. Egyébként, na, hogyha már itt vagyunk, akkor még valami. A segítségnyújtás ezeken a képeken, ott a lőcsei falfestményeken, Lőcse városának a keretei közt történik. Tehát a festmények a falon Lőcse városát ábrázolják. Az ottani nagy, szép házakat, polgárházakat, nagyon szép gazdag embereknek a házai vannak ott, illetve a gazdagok is lehet, hogy szépek voltak, de a házaik még szebbek. Ott állnak a főtéren, egyik-másik már megvan szépen újítva, restaurálva, gyönyörűek is. A képeken ezeket a házakat látjuk viszont. Vagyis azt akarja kifejezni a festő, vagy aki megbízta, hogy a jó cselekedeteket ott kell végrehajtani, ahol vagyunk. Nem Lőcsé, nem Kassát, vagy nem Eperjest, vagy nem tudom melyik városkát ábrázolták ott, hogy ott kell nekünk, innen 50-80-150 kilométerre, hanem itt kell jót cselekednünk, a mieink között. Ez is egy tanúság volt nekem, hogy így eszembe jutott ez, hogy hát nekünk hol kell? Afrikában, vagy Izraelbe, vagy Oroszországban, vagy lehet, hogy ott is kell, nem mondom, hogy ott nem kell, de elsősorban a saját magunk között kell körülnézni, hogy itt kit látunk, hogy rászorulna valamire, akár lelki, akár anyagias támogatásra. Itt kell saját soraink között, az újszegedi gyülekezetben, az újszegedi falak között, házak között körülnézni, hogy kit segíthetnénk. Nem akarom azt mondani, hála Istennek, hogy közöttünk ez nem működik. Hála Istennek működik. Tudok nagyon sok példát mondani, amikor ez már működik. De lehet, hogy működhetne jobban is. Lehet, hogy néha működhetne jobban is. Nem veszük észre talán azokat a családokat, akiknek nagyon nehéz mondjuk a gyerekeiket tanítatni. Akik alig tudnak elmenni nyaralni. vagy pihenni valahova, vagy a nehezen hordozzák a gyerekeiknek a terhét, vagy gondokkal küszködnek. Nem vesszük észre, vagy nem vesszük észre azokat a kis elesett néma, szegény, öreg néniket, akik nem szólnak már egy árva szót, csak úgy vannak, és nem törődik velük igazán esetleg senki. Nem tudom, hogy pontosan hogy, meg mindenki gondolkozzon ezen, hogy mi az én részem ebbe a könyörületesség gyakorlásába. Hol tudom én, kivel szembe tudom én gyakorolni azt, hogy könyörületes legyek, mint Krisztus volt hozzám. Nem háríthatjuk el, testvérek, ezt a dolgot azzal magunktól, hogy hát van szociális háló, majd az megoldja a nélkülözőknek a baját. De hála Istennek van valamiféle szociális háló, de ez nem veszi le rólunk, keresztjén emberekről, a könyörületnek a bibliai kötelezettségét. Nem mondta az Úr, hogy föl vagytok oldozva a könyörületesség gyakorlás alól, hogyha majd lesz szociális háló a társadalomban. Nem mondott ilyet. Ez abban az időben nem volt. Ugye az első keresztény nem volt nyugdíj, betegbiztosítás, én nem tudom én, családi pótlék, ökumenikus segélyszervezet, meg börtönisten tisztelet, nem volt ilyen. Kellett, hogy legyen, de ma már van, hála Istennek. De mégis szüksége van az egyes gyülekezeteknek arra, hogy a tagjaik egymásra odafigyeljenek, és egymáson könyörületes szívvel segítsenek, amikor kell, amikor tudnak. Nem kaptam, és nem kaptunk felmentést a könyörületesség alól. Az utolsó kérdés még, amin gondolkozzunk el, testvérek, hogy mi a célunk tulajdonképpen a könyörületessége. Sokféle célt lehetne felsorolni, hogy például a magamutogatás. Tehát azért könyörülünk, hogy na, minket lássanak. Sokszor az embernek a tévében, amikor látjuk ezeket a jótékonysági akciókat, az az érzésünk, hogy tulajdonképpen azért adnak cégek, meg emberek annyi pénzt, hogy őket lássák, meg ki vannak írva, és akkor milyen jó reklám nekünk. Magunkat kell reklámozni, azért adunk, hogy minket lássanak. Ez nem keresztény motiváció. Vagy azért, hogy ezekkel a tettekkel kiérdemeljük az üdvösséget? Hát vannak, akik azt mondják, hogy ezekkel a tettekkel kiérdemeljük az üdvösséget, hozzájárulunk az üdvösségünkhöz. Nem elég, amit Jézus tett, nekünk is ezeket meg kell tenni, és akkor mi is tettünk valamit azért, hogy üdvözöljünk. A Biblia alapján ezt se lehet bizonyítani. Ez se egy jó motiváció. Ezért ne tegyünk jót, hogy üdvözöljünk. Ha üdvözülni akarunk, higgyünk az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülni fogunk. Akkor talán egy harmadik oka az lehet, hogy azért, hogy örömet szerezzünk a rászorulóknak. Ez olyan humánus cél, ugye. Humánumból tesszük, emberszeretetből tesszük. Hát ez már egy kicsit jobb. Kicsit jobb, mint az előzők, mert azok olyan önzés, hogy engem lássanak meg. Én üdvözüljek. Ez a tiszta önző célból tesszük a jót. Na, humánumból, a másikért, ez már egy kicsit jobb, egy fokkal jobb motiváció. De ez se bibliai motiváció, hanem testvérek, valahogyan, ami az első keresztényeknél elhangzott, hogy világossá kéne tennünk valamit a világ előtt, a hitetlen világ előtt, az Isten országának a viszonyaiból. Nekünk is meg kéne mutatni ebbe a mai világba, hogy az eljövendő Isten országának vagyunk a hívő tagjai, a polgárai. És abban az országban az lesz, hogy az emberek viszonyát egymáshoz nem az önzés, meg a irgalmatlanság szabja meg, hanem a szeretet szabja meg. És a szeretetből jönnek a könyörületességnek a cselekedeteire. És ahogy ott ez fog uralkodni, úgy kell már most itt, a mi gyülekezetünkben is lennie. Mi meg akarjuk mutatni, hogy van egy új világ. Van a szeretetnek a világa. A szeretetnek a társadalma, amelyből egy kis szeletecske, akármilyen kis béna, meg nyomorult, meg nem tudom csoda, de itt köztünk akarjuk, hogy legyen, és fölragyogjon. És ha valaki bejön, akkor itt máshol érezze magát, mint ahol egyébként ott kint van. Mert ott kint nincs könyörület, nincs irgalom, de itt bent van. Ott ember embernek farkasa, itt meg bárányokkal találkozik. Ez más világ. Érezzék azt, hogy ebből nem akarunk kimaradni. Az Úr Jézus új világából nem akarunk kimaradni. Ízelítőt adni, kóstolót adni az Isten országából. És talán még egy cél, ez meg Jézus dicsőítése. Az Úr Jézus dicsőítése. hogyha jót teszünk, akkor mindig túlmutatunk magunkon. Ha könyörületességet teszünk, ahogy Jézus könyörületességet, mindig rámutatunk tulajdonképpen. Őt emeljük föl. Nem csak Isten országából mutatunk meg valamit, mint közösség, hanem egyénenként Jézusból mutatunk meg. Gyülekezetként Jézus könyörületességéből jön át valami ebbe a világba, rajtunk keresztül. Ő maga ezt akarja, ezért is parancsolja nekünk ezeket a jó tetteket. Oda szállhatjuk magunkat, hogy mi végrehajtjuk ezeket. Megharcolva a belső tusakodásainkat, harcainkat, amik ezt akadályozzák. És amikor megszületik egy-egy könyörületes tett, akkor abban Jézus dicsőül meg, ő magasztosul föl, ő látszódik meg, testvérek. És ez a legnagyobb dolog. Tulajdonképpen erre is teremtettünk, hogy őt dicsőítsük. Őt mutassuk meg a könyörületességnek a tetteiben is. Hát törekedjünk arra, testvérek, hogy ha ránk néz az Úr Jézus, és azt mondja, hogy hát te az én tanítványom, az én követőm vagy, ezt mondod magadról, és mi tényleg ezt tartjuk magunkról, akkor, hogy láthassa bennünk önmagát viszont, láthassa az ő könyörületességének a tetteit a mi életünkben. Szálljuk oda magunkat ezekre, egyszer is, meg újra, hogy végrehajtsuk az Úr Jézus legkisebb testvéreivel, elsősorban hívő testvéreinkkel, de a körülöttünk élő többi emberekkel is. Hadd munkálja bennünk, bennem, bennetek, a mi Urunk a könyörületességnek a cselekedeteit minden napon. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy rád nézhetünk, aki nem csak beszéltél a könyörületesség fontosságáról, hanem meg is cselekedted a könyörületesség tetteit. Köszönjük, hogy láthatjuk életedet, ahogy itt a földön teltek, múltak a napjaid, az a pár év tele volt könyörületességgel. Ahogy lehajoltál a megvetett, az elvetett, a kiközösített emberekhez, ahogy felkaroltad őket úgy testi, mint lelki szükségeikben, ahogy hordoztad őket végtelen szeretettel, függetlenül attól, hogy milyenek voltak, milyen emberek voltak. Köszönjük néked, hogy azt akarod munkálni szent lelked által a szívünkben, hogy bennünk is ez a könyörületesség indulattal kifejlődjön, megerősödjön, és rajtunk keresztül akarod ebben a világban véghez vinni a te könyörületességednek a tetteit. Rajtunk keresztül akarsz megjelenni, mint könyörülő Úr a családunkban, a szomszédságunk, a munkahelyünk, munkatársaink között. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert látod, hogy mennyi minden akadályozza bennünk az, hogy könyörületesek legyünk. Segíts, hogy harcolni tudjunk önmagunk vétkes, romlott, bűnös tulajdonságai ellen, és ezeket legyőzve tudjunk irgalmasságot tenni. Hadd hívjunk segítségül téged e harcunkban, e küzdelmünkben, mert nélküled egy lépésre tudunk tenni. Könyörülj meg, és formálj bennünket egyénenként is, házaspárokként is, gyülekezetként is, könyörülővé. Segíts, hogy megnyíljanak a mi szemeink, megnyíljanak a füleink, megnyíljon a szívünk, az összeszorított markunk, és segíts, hogy tudjunk könyörülő szívvel fordulni egymás felé, és embertársaink felé. Köszönjük néked, hogy közöttünk már munkálkodtál ezen, dicsőítünk téged minden eredményért, ami közöttünk született, valljuk, hogy nélküled semmi nem sikerült volna, a legkisebb könyörületre sem voltunk volna képesek. Légy áldott, hogy segítséget nyújtottál ezekhez. Kérünk, hogy a továbbiakban is te vezess minket, te irányíts minket ebben a dologban is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy hordozzál minket anyagiakban is, lelkiekben is. Áld meg a templomépítés dolgát, áld meg a gyerekek között végzett munkát, áld meg az evangéliumot a gyerekeknek a szívébe. Kérünk a beteg, idős testvéreinkért, hogy gyógyító szereteteddel, vigasztalásoddal, erőddel légy közel hozzájuk, és segítsd őket beléd kapaszkodni. Kérünk azokért, akik nehéz terheket hordoznak, hogy segítsd őket, és sokasítsd meg az ő erejüket, szeretetüket, békességüket, bölcsességüket. Kérünk, hogy áldásod övezze őket is. Könyörülj meg, kérünk, egész népünkön, nemzetünkön, a közelgő választások kapcsán is. Kérünk téged arra, hogy add, hogy a te szerinted való eredmény jöjjön ki, és add, hogy ez a nép előre tudjon menni. Adj olyan vezetőket, akik szeretnek téged, és szeretik ezt a népet is, és igyekeznek nem önző módon, hanem szerető módon, más hasznát nézve, kormányozni, vezetni. helyi szinten is azt kérjük, hogy ilyen vezetőket rendelj fölénk. Köszönjük, hogy az ország vezetésére is kérhetünk, hogy adj nekik is bölcsességet, erőt, hogy véghez tudják vinni jó terveiket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, egész életünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Idős Nagy Lajosné Sándor Mária testvérünktől búcsúztunk Sándorfalván. Pénteken 11 órakor volt a temetése 90 éves testvérünknek. A gyermekeinek, unokáinak, déd és ükunokáinak Isten békességét és vigasztalását kívánjuk. Másik halottunk is van, akinek a temetése jövő héten, csütörtökön lesz 13 órakor a Bajaüti református temetőben, nevezetesen Molnár Károly, akit 81 éves korában szólított el teremtője. Isten vigasztalását kérjük az ő családtagjainak is. Hirdetem az előttünk álló alkalmat, ma délután házaspári kör lesz, mert szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreinket. Pontosan hova? A gyülekezetbe. Tehát most az első alkalom ott lesz, a nyitó alkalom ott lesz. Szeretettel várjuk 4 órára a testvéreket. Minden házaspár érezze magát meghívottnak. És jöjjön is el. Hirdetem továbbá, hogy jövő héten az ifjúsági órát, bibliaórát, imaóránkat is a szokott időben megtartjuk. Szombaton a gyerekeknek lesz egy bicikli kirándulás, a parókiától lesz az indulás 10 órától, Tisza-szigetre kerekeznének ki, hogyha olyan idő lesz, ha engedi az idő. Szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat erre a kis kirándulásra. Tehát jövő szombaton 10 órától indulnánk a parókiától. Hirdetem a testvéreknek örömmel, hogy, és immár második alkalommal, hogy esküvő lesz a gyülekezetünkben. Török Szabolcs és Kis Jakab Réka kéri Isten áldását házasságára szeptember 25-én 16 órakor a honvédtéri református templomban. Isten vigye teljesedésbe szent szándékukat. Hirdetem még a presbiter testvéreknek, hogy szeptember 25-én 9:30-tól 13 óráig Kiszombornban lesz a presbiter továbbképzésnek egy alkalma, melyre szeretettel várják őket. Tehát szeptember 25-én 9:30-tól Kiszombornban lesz ez az alkalom. Egyúttal ugyancsak az ő szívüket emlékeztetném, mármint a presbiter testvérekét, hogy ránk következő héten, szerdán 19 órától presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk mindnyájukat. Jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet minket, újra találkozhatunk, és ha Isten is úgy akarja, akkor az Úrnak szent asztalát megterítjük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 259. éneket, és ezt énekeljük kijelölt verseivel. 259. 7. versétől a 10. versig, utána a nemzeti imádságunkat énekeljük. A 7. vers így kezdődik: értem immár hozzám való kedves akaratodat.
Thank you.
himnuszunkat énekeljük el.